A nőgyilkosságot jelölő femicidium szó először 2001-ben jelent meg az olasz nyelvben. A világ egyik legnagyobb enciklopédiája, a Treccani 2008-ban jegyezte be neologizmusként. 2023-ban már az év szavának választották. Az enciklopédia indoklása szerint azért, mert futótűzként terjedt akár csak a bűncselekmény, amelyet jelöl. A román parlament szenátusa ezen a héten széles támogatottság mellett elsőházként fogadta el a femicidiumot meghatározó és büntető törvényt. Kondor Ágot, a szenátort, a Munka, Család és Szociális Védelem Bizottság tagját kérdeztük a törvénytervezetről.
Ritka széles támogatottsága volt, talán nem is volt olyan párt, aki ellenezte volna, hiszen látjuk, halljuk azt, hogy egyre több ilyen jellegű gyilkosság történik, bántalmazás, gyilkosság, és mindenki fontosnak tartotta azt, hogy legyen egy olyan törvény, ami ezt szabályozza. Ez egy önálló törvény, tehát nem egy büntetőjogi módosítás, hanem egy önálló törvény, amelyik először definiálja a femicidet, a nőgyilkosságot külön bűncselekményként, de még annál is fontosabb, hogy rendszer szinten köti össze a megelőzést, az adatgyűjtést, az oktatást és a büntetőjogot. Eddig erről nem beszéltünk így.
Érdemes megvizsgálni, miért volt erre szükség, mit tapasztaltak a szakemberek, és miért indokolt ez az újítás.
Ezek a gyilkosságok, amikről beszélünk, és ami a médiában is ugye hallható, látható, ez egyrészt, hogy csak egy kis része. Másrészt már azok az extrém esetek, amikor már halálesettel, gyilkossággal végződik, de tudjuk, hogy ez nagyon ritka esetben történik meg úgy, hogy egyik napról a másikra egy hirtelen felindulásból elkövetett, van ilyen is, de hogy rendszerint a szakemberek tapasztalata az, hogy egy hosszasabb bántalmazásnak a kicsúcsosodása. A femicid jogi definíciója azért fontos, mert itt a nő szándékos megölését, vagy a nő halálát egy nemi alapú erőszak következményeként tárgyalja, és függetlenül attól, hogy az elkövető családtag, partner, vagy volt partner, vagy egy harmadik személy, ez megszünteti azt a korábbi gyakorlatot, hogy az esetek névtelen emberülésként jelenjenek meg. Eddig is megjelentek a statisztikába, viszont most külön megjelennek, tehát itt van az adat. Része, és ez azért fontos, hogy a megelőzést, vagy a beavatkozást úgy lehessen megtervezni, hogy az valóban a helyzeten javítson. Tehát ne csak a sima statisztikában jelenjen meg, hanem lehessen a szakemberek által tervezett, vagy kigondolt beavatkozásokat, megelőzéseket is meghonosítani, vagy bevezetni.
A szigorításokról szólva felmerül, elegendő-e az elrettentéshez a keményebb büntetés, akár az életfogytiglan? Ha nem, mire van még szükség társadalmi szinten az áldozatok számának csökkenéséhez és az áldozatok időbeni segítségéhez?
Valóban bizonyos esetekben súlyosbító büntetéseket és súlyosabb börtönbüntetést szabhatnak ki, akár egy negyedével, egy harmadával emelkednek. Nagyon fontos az, hogy az eljárás hivatalból indul ezeknél az eseteknél, tehát ez is egy újdonság, és nem a sértett feljelentésétől függ. Eddig elég gyakran előfordult az, hogy a sértett jelentette, utána visszavonta a jelentést, vagy azért, mert ő gondolta meg. Tudjuk, hogy a bántalmazottaknál van egy sajátos működési mód, pszichés működési mód. Beszélhetünk itt akár Stockholm-szindrómáról, vagy lehetne erről bővebben is, akár de hogy visszavonta, vagy pedig megfenyegették, megrarolták, visszavonta a jelentését, erre most nincs lehetőség. Illetve súlyosbító körülmény az, hogyha az eset kiskorú jelenlétében elkövetett cselekmény. Hiszen tudjuk, hogy ritkán történik meg az, hogy csak két ember vagy egy ember sérül egy ilyen cselekedet mentén. Legtöbbször családokban történik, a családokban gyerekek vannak, kiskorú gyerekek, és nagyon sérülnek ezek a gyerekek. Ilyen esetben súlyosbító körülményként tárgyalja. Szerintem nagyon-nagyon fontos az edukáció. Tehát, hogyha kitérhetnék arra, hogy ennek a törvénynek mi az egyik nagyon újszerű és nagyon fontos eleme, akkor azt mondanám, hogy az edukáció, a megelőzés, a prevenció, arról, hogy minél többet kell erről beszélni, akár a mass médiában, akár iskolákban, akár a vulnerábilis célcsoportoknál kell tudják a bántalmazottak azt, hogy kérhetnek segítséget, hogy védve lesznek, hogy kapnak támogatást, és ez a támogatás kiterjed arra, hogy bélyegilletéket nem kell fizessenek, a terápiára megtérítést kapnak, vagy ingyenesen elérhető a betegbiztosító által, akár a gyerek, akár az áldozat. Újítás az is, vagy újdonság az is, hogy a bántalmazó is akár kötelezhető, hogy terápiában vegyen részt. Tehát a törvény nem csak büntet, ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem megelőzésre és oktatásra, ugye az ötös cikkelye a törvénynek, erről szól a nemi egyenlőség, erőszak megelőzés, nem erőszakos kapcsolati minták kerüljenek be az iskolai tananyagba akár. Tehát ezek mind újdonságok, tanárképzésben kötelező elem lesz például. Ha gyerek marad femicid következtében, gyerek marad hátra, akkor automatikus hatóságértesítés, gyámsági és védelmi intézkedések, vagy eljárási jogok biztosítása van számára is előírva.
A szenátus széles egyetértés mellett fogadta el a tervezetet a következő döntő fórum, a képviselőház.
A képviselőház a döntőház, tehát a szenátusban nagy támogatottsággal szavazta meg a felsőház. Nyilván most jön a képviselőház, de mivel az a bizottság, amelyik előkészítette ezt a törvénytervezetet, az egy közös parlamenti bizottság, tehát a szenátus és a képviselőház közös bizottsága, 2-3 hónapos előkészítő munkafolyamat áll mögötte, tehát ismerjük a képviselőházat, előházi kollégáknak az álláspontját, a véleményét, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott sem lesz akadálya, és akkor nyilván átkerül az elnök hatáskörébe, de bízunk benne, hogy ez a törvény promulgálásra kerül, és minél hamarabb alkalmazva is lesz.
Szőcs Zsuzsánna, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság osztályvezetője a Marosvásárhelyi Rádiónak szintén a megelőzés fontosságáról beszélt.
A femicidium, a nőgyilkosság nem hirtelen következik be, szinte mindig megelőzi egy hosszú erőszakos folyamat. Ha ebben korábban be tudnánk avatkozni, életeket lehetne megmenteni. A korai beavatkozásban nagy szerepük van, és lehetővé tehetik a mobil beavatkozó csapatok, a menedékhelyek és a civil szervezetek. A femicidium megelőzése rendkívül összetett, ezért többféle szakember együttműködésére van szükség, hatékony erőforrásokra, mint például az egészségügyi szakemberek, orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, szociális munkások, családsegítők, természetesen jogi és igazságszolgáltatási szakemberek is. Úgy gondolom, hogy minél korábban ismerik fel a jeleket, annál nagyobb esély a tragédia megelőzésére. Mit tehetünk? Tehát a szigorítások mellett természetesen ne legyünk közömbösek. Megelőzése több szinten történhet, egyénileg, közösségileg, rendszer szinten, egyéni szinten vegyük komolyan a figyelmeztető jeleket, mint például a kontrollálás, féltékenység, elszigetelés, fenyegetés. Higgyünk az áldozatoknak, támogassuk a segítségkérést információ átadással, a segélyvonalakról, menedékházakról, jogi lehetőségekről. Szóljunk közbe, ha veszélyt látunk. Ez nem magánügy. Közösségi szinten nulla a tolerancia az erőszak. Oktatás szintjén támogathatjuk a fiatalokat az érzelmi intelligencia fejlesztésére, konfliktuskezelésekre, egészséges kapcsolatok tanítására már fiatalkorban. Megelőzésben fontos dolognak tartom az iskolai programok létrehozását pedagógusokkal, helyi kampányokkal. Ne felejtsük el a civil és közösségi szakemberek bevonását. Az alapítványok azok nem pótlékai az államnak, hanem partnerei, akiket finanszírozhatnánk, így a krízisközpontokra, menedékházakra, segélyvonalakra finanszírozás lehetősége is biztosítva lenne.
A femicid törvény tehát egy fontos keret, de a társadalom felelősségét továbbra sem lehet eléggé hangsúlyozni. Az új törvénytervezet minden esetre hiánypótló, nem csak büntet, hanem megelőz, edukációval, támogatással, korai beavatkozással. Ha elfogadják, életeket menthet.